Halis Podcast. Hallgatnivaló az olvasójegy mellé.
Azok az 50-es évek. Ha ezt a szót meghalljuk, mindenkinek az 1956-os forradalom és szabadságharc jut eszébe. De milyen volt az élet előtte a hétköznapokban? Hogy indult újra a gazdaság? Hogy indult újra az élet a háború után? És hát hol? Természetesen Nagykanizsán. Köszöntjük Önöket, ez a Halis Podcast, én Varga Tünde vagyok.
Én pedig Benke Dániel.
Ha Nagykanizsa 50-es éveit szeretnénk felidézni, sajnos kevés olyan ember él már, aki gyerekként emlékszik, hogy milyen volt akkor a város. Mi Nagykanizsa egy olyan emblematikus személyét hívtuk meg beszélgetésre, aki nem csak a gyerekkorát töltötte itt, hanem ma is aktív tagja a közösségnek. Bükki Pálné Erzsi néni a vendégünk.
Erzsi néni, nem illik hölgytől ilyet kérdezni, de hány éves tetszik most lenni?
Most fordultam a 84. évembe.
És Nagykanizsán született?
Nem, Bőszén Fásomogyba, de csak azért, mert az én apám uradalmi jószágigazgató volt, és pont akkor ott dolgozott, de amikor már megszülettem, hazajöttünk, tehát én tőzsgyökeres kanizsainak tartom.
Igen. Milyennek emlékszik gyerekkorából erre a városra?
Először is arra emlékszem, hogy nagyon furcsán éltünk, és nagyon nehezen, mert az apám nem tudott megbirkózni az új rendel az új hatalommal 45 után, és nem is akarta elhinni, hogy ez a világ következik, hogy ő nem mehet a grófokat, bárókat kiszolgálni a munkája által. Nagyon sokáig gyerekkoromban csak azt hallottam, hogy anyám fette őt, hogy hiába várakozol, nem jönnek be az amerikaiak Magyarországra, és nem lehet elmenni kiszolgálni a grófokat, mert így kezdtem el felnőni. Ennek az lett a következménye, hogy mindig ilyesmiket hallottam, hogy inkább kifelé tekingettem. Figyeltem már gyerekkoromban az utcát, figyeltem az iskolában, mi van, ki mit mond, hogyan, mivel hogy ilyen körülmények között nőttem föl. Szerencsém volt a pedagógusaimmal. A Rozgonyi iskolába jártam, a Csizmadia házaspár tanított, akik nem csak egyszerűen tanórát tartottak, hanem beszélgettek velünk. Valahogy úgy éreztem, ha én nekem sikerül, hogy én pedagógus leszek, tanító vagy tanár, akkor én beszélgetős tanár leszek.
Ezt megerősítem, mert Erzsi néni tanított, és ez így volt.
A körülöttem lévőket is arra ösztönzöm, pláne mikor iskolaigazgató lettem, szinte szó szerint rá kényszerítettem, hogy beszélgetni kell.
Ha napokban végig sétál Nagykanizsán, és hogyha visszagondol a gyerekkorára, mennyit változott a város? Vannak még olyan épületek, helyszínek, amik még arra hasonlítanak, amilyen a gyerekkorában volt?
Igen, én úgy érzem, hogy azért a város teljes egészében nem veszítette el azt a jellegét, amit a hajdani zsidó kereskedők ebbe a városba kialakítottak. Ezt én nagyon korán megtanultam a tanáraimtól, és később már utána is olvastam, sőt, bármilyen furcsának tűnik, tudatosan meg is kerestem, böngésztem, amiről olvastam, hogy ez a ház mi volt, ez a ház kié volt, és igyekeztem, hogy találjak olyan embereket, akik a múltról beszélnek. Csak egyet mondok, a hajdani városi tanács, ugye, ami leégett, ami helyében lett aztán ugye a kanizsáruház, annak volt egy gondnoka, a Dömötör Miklósné igazgatónőnek az édesapja volt, akiről mindenki tudta, hogy mivel hajdani polgármesteri hivatal dolgozója volt gondnoka, sok mindent tudott. És amikor már indultam, úgy önismeret is érdekelt, megkerestem, és például tőle tudtam meg először, aztán olvastam, hogy a hajdani városi tanács épületén milyen festmények voltak, hatalmas, hogy azok Amerikába kerültek. Megtudtam, hogy ki az, akinél van Amerikába, és mint újságíró írtam is neki. Válaszolt is, hogy igen, így volt, a festmények hozzákerültek, de ő továbbadta. De azt már nem tudtam meg, hova eladta, vagy hova jutott el.
Az 50-es években mennyire volt nyüzsgő ez a város? Milyen volt?
Érdekes, hogy a kortársam azt mondta, hogy egy jellegtelen, szürke, vidéki kisváros. Nem igaz. Hogy vidéki és kisváros az igen, de nem volt jellegtelen. Az 50-es években az emberek egyszer próbáltak túljutni a háború okozta borzalmakon. Azok a zsidók, akik vagy visszatértek, vagy akik nem kerültek el, azok próbáltak így gyökeret ereszteni, és nagyon sokan, később megtudtam, különböző cégeknél, bankokba elhelyezkedtek. Az ő tudásuk hasznára vált a városnak. A másik pedig, hogy az épületeket magát is, úgy láttam, hogy tudatosan, vagy kevésbé tudatosan, de elkezdték rendben tartani. Az nagyon jó volt, hogy nagyon korán két iskola itt vitte a primet, és mellé csatlakozott egy harmadik. Ez a két iskola az egyik, az én időmben, ugye 57-ben érettségiztem, az Irányi Dániel gimnázium, a Batthyány elődje, az vitte a primet, mert át tudtak menteni a piarista gimnázium szelleméből sok mindent, a másik meg a kereskedelmi iskola. Az Rinyi utcában volt ott az iskola, sok jó diákot bocsájtott ki, és akkor jött mellé a vegyipari technikum. Az nagyszerű dolog volt, mert az egész országba elment a híre, hogy Nagykanizsa vegyipari. És három ilyen iskola, három különböző platform, kollégiumok is rögtön lettek, vidéki gyerekek jöttek. Ez volt az egyik. A másik pedig, nagyon jól emlékszem, a piacozásra. Ne tűnjen furcsának, amit most elmesélek. Itt a piac az Erzsébet téren volt, 4-5 éves koromban, még anyámmal mentem, vettünk tyúkot vagy valami, és nagyon rövid időn belül az akkori tanács, vagy nem tudom kinek az gondolata volt, de nagyon jó, hogy kell ennek a városnak egy rendes utcai piac. És akkor a régi piac, az anyám volt az egyik, aki zöldségboltot vezetett ott. A Méknek a zöldségboltját vezette. És mi volt az én anyám? Egy egyszerű sváb parasztlány. Füzvölgyi sváb parasztlány. De valahogy volt benne egy olyan véna, mert maga az apám, aki el se hitte, hogy az én anyám az egy ilyen zöldségboltot tud vezetni. De nagyon sokszor elmentem hozzá, és olyan élményeim vannak, hogy engem nagyon sokan a városban, akik ismertek, csak úgy beszéltek rólam, hogy a német néni lánya. Miért? Mert olyan, hogy déli gyümölcs és citrom, az kuriózum volt. És ha egy anyuka sírva odament az én anyámhoz, hogy beteg a gyerekem, és német néni szerezzen egy citromot, akkor az én anyám a föld alól is, de megszerezte. Kanizsa környéki sváb falvak, Hosszúvölgy, Fülzöld, Magyar Szent Miklós, Erdvály, ezekben a sváb falvakban nagyon jó érzékkel elkezdtek piacozni. Na de mit? Ezek a falvak látták el tejjel, tejföllel, túróval az egész várost. És hogyan? Gyalog jöttek be, fejükön a véka, az én rokonaim is például, és hozták a túrót, tejfölt. Az egy fogalommá vált, hogy jönnek a sváb asszonyok, és hozzák a tájterméket. Már nem úgy voltam, hogy berohanok az ABC-be, aztán a fagyasztóból kiveszek turót vagy tájföld. Ez is egy nagyszerű dolog volt. Valahogy adott a városnak egy jelleget. Mindenki várt, hogy na melyik napon jönnek a sváb asszonyok, hogy kád lesz az vagy szerda, és hozzák, mert mindig friss volt. Az emberek szerettek volna pénzt keresni, dolgozni. A DKG még akkor később jött létre, az üveggyár már működött. A másik, hogy mivel nagy építkezés indult el, ezért a téglagyárak. Olyan elánnal indult a Kanizsa környékén a téglaégetés, a téglagyár, hogy ez is adott a városnak egy jelleget.
Mikor járt először könyvtárban?
Bármilyen furcsának is tűnik, én csak iskolás koromban tudtam meg, hogy mi az, hogy könyvtár. Nem igen volt otthon könyv, egyszer, a másik pedig azt se tudtam, hogy merre indulja. Engem tanított a Harkány Laci is, másodikba vette át a magyart, és ő volt az, aki rengeteget beszélgetett velünk, és aki mindig mondta, hogy ezt olvassátok el, meg ezt nézzetek utána. És akkor úgy elkezdtem gondolkodni, de hol nézzek utána? Akkor mondta is, hát az Ady Endre utcán volt könyvtár. Én még emlékszem rá.
Erzsi néni, köszönjük szépen. Az 50-es éveket néhány évvel ezelőtt a Turi-György Múzeum egyik kiállítása is felidézte. Száras Csilla, a Turi-György Múzeum igazgatója. Mennyire volt népszerű ez a kiállítás, arra emlékszel?
A Szocializmus gyermekei című tárlatot Mikó barát Franciska készítette, írta a forgatókönyvét, ő volt a kiállítás kurátora, és rendkívül sikeres volt a tárlat. Mindig nagyon sikeresek azok a tárlatok, amelyek egy kicsit a közelmúltat dolgozzák fel, ugyanis nagyon sok fotó volt a falakon, és sokan megismerték önmagukat. Úgyhogy névadó ünnepségeken volt egy középkorú hölgy, aki fölismerte saját magát az édesanyja kezében, úgyhogy vele a kiállítás megnyitón fotó is készült. Tehát nagyon fontos a múzeum számára is ez, hogy a közösség magáénak érezze ezeket a kiállításokat, és nagyon fontos egyébként az egész magyar muzeológiában a közelmúlt tárgyainak, dokumentumainak, fotóinak a megőrzése, hiszen majd unokáink, dédunokáink ebből fognak építkezni. A jelenben pedig tényleg Béres Katalinnak volt egy kiállítás sokra, amit elkészített, az ígértünk az 50-es években, vagy az ígértünk a 60-as, ígértünk a 70-es években, amely kiállításokat bemutattuk itt Nagykanizsán a Turi György Múzeumban is, és kiegészítettük a helyi anyaggal. Ebben is az volt a nagyon jó, hogy együtt élt a kanizsai közönséggel, és sokan felismerték magukat, és egyben egy löketet is adott a dokumentumok tárgyak gyűjtésének. Nagyon sokan hoztak be, így a Szocializmus Gyermekei című kiállításhoz is gyermekjátékokat, különleges, az óvodában készített gyermekjátékokat, természetesen fényképeket, fotókat, és ezek a kiállítások segítenek azonosítani a múzeumban lévő fényképfelvételeket is, hogyha valaki felismeri magát, akkor azt mi természetesen feljegyezzük, hiszen annál értékesebb egy fotó, fénykép, akár egy csoportkép, ha minél több embernek tudjuk a nevét, aki rajta van.
Tehát akkor ezek a tárgyak már múzeumban őrzött tárgyak tulajdonképpen, ami lehet, hogy a mi gyerekkorunk része volt tulajdonképpen.
Igen, ezek már múzeumi tárgyak, és ami még talán érdekesség, hogy pár éve, azt hiszem, ha jól emlékszem, Finnországban szerettek volna készíteni egy tárlatot. Ránéztek a honlapunkra, amikor ez a Szocializmus Gyermekei kiállítás volt, és ott látták ezeket a kézzel készített gyermekjátékokat, amelyek tulajdonképpen mosóporos flakonokból készültek, öblítős flakonokból, kis repülőgép propellerrel, és szó volt róla, hogy kölcsönzik is ezeket a tárgyakat. Végül a Covid miatt maradt el ez a tárlat, de hosszas levelezésben voltunk a Finnországi Múzeummal.
Milyen kutatásaid vannak arról, hogy milyen is volt az 50-es években a múzeumi élet Nagykanizsán?
Igen, én alapvetően régész vagyok, úgyhogy a kanizsai vár kutatásával foglalkoztam kicsit behatóbban, illetve a vár területén voltak már ásatások az egykori vár területén, és régészeti megfigyelések, és ennek kapcsán Méri István 1950-es évekbeli ásatásaival. Itt az 50-es években Kanizsán nagy gyárépítkezések voltak, az üveggyár, a szeszgyár akkor épült föl, az üveggyárat már pár éve lebontották, ott megint csak volt régészeti feltárásra lebontáskor. A szeszgyár azonban jelenleg is a Netta Pannónia Kft.-nek a telephelye. Úgyhogy az 50-es éveket úgy kell elképzelnünk, és ezek a régészeti feltárások is a várúton 53 és 57 között zajlottak, hogy ezek a gyárak ezekben az években épültek föl, hiszen az ásatásokon is kiderült, hogy például az üveggyár területén több méter magasságban feltöltötték a talajt, nem pusztították el tulajdonképpen a régészeti réteget, régészeti szempontból ez fontos. Másrészt, hogy egyenes legyen a talaj, ezt föltöltötték építési törmelékkel, és erre rakták rá magát a gyárnak a beton pilléreit, és ezek a beton pillérek nagyon mélyen lemennek, és ezek tulajdonképpen belemennek már a régészeti rétegbe is. Régész szemmel nézve is bizonyítható, hogy nagyon nagy építkezések voltak a várúton ebben az időszakban. Egyébként a Turi György Múzeumnak a honlapján, a www.tgm.hu-n található egy digitális gyűjtemény, ahol az első fotósorozat 1958-ból való, és itt a vasipari vállalat, faipari vállalatról nagyon sok kép van. Látható az a gyárosodás, iparosodás, ami itt a városban az 50-es években megindult.
A múzeum mennyi tárgyat, mit őriz az 50-es évekből?
Nagyon sok tárgyat őriz az 50-es évekből, ugyanis egyrészt most, mint említettem, a történeti gyűjteményünk nagyon sokat gyarapodott, azóta, mióta Béres Katalin kiállításai bemutatásra kerültek.
Tehát ilyen hétköznapi tárgyakra gondolunk.
Igen, hétköznapi tárgyakra gondoljunk, bútorokra is, vagy akár étkészletekre, a kanizsa bútorra, a kanizsa bútornak a katalógusaira, de magánemberek is nagyon sok hétköznapi tárgyat hoztak be. A régészeti gyűjteményben pedig a kanizsai várhoz köthető régészeti leletanyag egy komoly egységet képez az 50-es évekből.
Sokszor elhangzik napjainkban is az, hogy régen minden jobb volt. Milyen képet tudunk mondjuk arról kialakítani, hogy milyen is lehetett maga az élet az 50-es években Nagykanizsán?
Én úgy gondolom, hogy az 50-es években nem volt könnyű az élet. Azért is, mert egy nagy változás közepette voltak az emberek. Vége volt a háborúnak, az óvodák, bölcsödék létrejöttét, tehát egy teljesen új rendszer állt föl a háború után, megváltozott az élet. A nők szerepe abszolút megváltozott, hiszen az iparosodással az ő munkájuk is ezekben a gyárakban rendeződött, és ott kaptak ők is munkát. Tehát egy ilyen változó világban éltek, én úgy gondolom, azok az emberek, akik az 50-es évek Kanizsáján éltek, megélhettek nagyon sok építkezést, nagyon sok újítást, fejlődést, hiszen abból a perspektívából, a háború perspektívájából ez egy rendkívül prosperáló korszak volt, ugyanakkor ne felejtsük el azt a történelmi hátteret, ami az 1956-os forradalomhoz is vezetett. Tehát egyben tényleg azt mondhatjuk, hogy a külső szemlélő szemével egy nagy fejlődés lehetett ez a korszak. Az iparosodásra értem, és azt, hogy a város küllemében megváltozott, mindenképpen, ugyanakkor tényleg a háttérben az egyén élete és a magánélet semmiképpen se lehetett könnyű, hiszen látjuk az 56-os forradalomhoz milyen út vezetett, és hogy utána meg aztán az 50-es évek végén se, a forradalom levelése után se volt ez egy könnyű korszak a magánembereknek, a családoknak, én úgy gondolom.
Száraz Csillának köszönjük szépen, és akkor következzen a megszokott könyvajánló.
Musztás Krisztián, a történelmi szaktájékoztató könyvtárosunk.
Sok könyvet hoztál ide az asztalra.
Igazából nagyon keveset hoztam. Szerte ágazó és elég gazdag az irodalom a témában. Nagyon
de ezek sok... szakirodalmi könyvek?
Igen, szakirodalmak? Most szándékosan olyanokat hoztam, ami kicsit kevéssé jelenik azért meg így ajánlat formájában, hiszen hogyha mondjuk vesszük a gulák témáját, vagy az 1956-os forradalmat, azok külön mond megérnek egy misét. Én most magáról a korszak jellegéről és az átfogó képről hoztam könyveket. Amit én személy szerint egyik alapműnek gondolok, ez Gyarmati Györgynek a Rákosi Korszak című munkája. Látszik is rajta, hogy hát ezt az eléggé kölcsönzik. Az alcíme szerintem nagyon beszédes, ez a rendszerváltó fordulatok évtizede Magyarországon, 1945-56. Ugye ő szokta mindig azt mondani, hogy ebben a kvázi rövid időszakban gyakorlatilag több rendszerváltást éltek meg az emberek néhány éven belül, ami gyökeres változást hozott mindig, és ez egy nagyon kemény időszak ilyen szempontból. Egy-két évvel ezelőtt indult sorozat a Magyar vidék a 20. században. Ez igazából a szociológia és a történettudomány határán mozog. Többnyire a vidéki társadalommal foglalkozik az egyes korszakaiba, több aspektusból is. Például a Magyar dúlás című, ez a magáról csak a kényszer kollektivizálásról, hogyan történt meg a TSZ-esítés. Ez a két kötetes mű a vakvágány, csak az 50-es években, hogy hogyan is rakták le vidéken úgymond a szocializmus alapjait. Ami még így Zalába érdekes lehet, hogy itt Káli Csabának is szerepel egy kötete, az Zala-megye szovjetizálása. Ami kicsit könnyedebb szerintem, a Acél Endrének van ez az Acél Sodrony című sorozata. Ez évtizedek szerint veszi végig a Magyarország mindennapjai igazából. Nagyon sok mindenre kitér, érdekességekre. Itt is beszédes, hogy nem sok évtizedről van két kötet, az 50-es évek az két kötetes. Illetve az AVH-nak, a politikai rendőrségnek a szerepe nagyon fontos és megkerülhetetlen a témában. Ebből a témából kettő könyvet hoztam, mind a kettőt Müller-Rolf írta. A politikai rendőrség a Rákosi korszakban. Ez tényleg végigveszi magát az, hogy ÁVO, AVH, kék, zöld sapkás, tehát minden irányból. Külön műve van Péter Gáborról, ugye az AVH-nak a rettegett legendás vezetőjéről, egy ilyen életrajzi munka. Mind a kettő szerintem kifejezetten olvasmányos, és bárki számára ajánlható.
Szép irodalomban van-e olyan regény, ami az 50-es évek átlag hétköznapjait is bemutatja?
A szép irodalom, mondjuk azt, hogy az 56-os forradalom egy kicsit elveszi a teret többi 50-es évekbeli könyvről, tehát inkább úgy lehetne ezt leírni szép irodalom szempontból, hogy az 56-os forradalom köré van fölépítve az, hogy hogyan is néztek ki az 50-es évek, tehát legtöbbször az 56-os forradalom perspektívájából látunk rá, mik is történtek az 50-es években, de például legutoljára, amit olvastam könyv, a Férfi idők lányregény, egy nagyon izgalmas történet, hiszen arról szól, hogy a háború után holokausztot túlélő magyar zsidók, amikor hazaérkeznek, hogyan próbálnak túllendülni a traumán, és hogyan próbálnak alkalmazkodni az 50-es évek világához, és nagyon érdekes és szép egyéni utakat láthatunk, és kevésbé szépeket is. Tehát vannak ilyen jellegű szépirodalmi regények. Én nekem az egyik kedvencem a Száraz Miklós György Apám darabokban című regénye. Ott is az 56-os forradalom, de az 50-es évek is, hogy milyen volt ebben élni, milyen volt ebben szeretni, szerelmesnek lenni. Nagyon szépen kijönnek. És az, hogy ezek, amiket mi történelmi távlatból látunk, az egyéni ember életében miket tudott okozni, és hogyan tudott ezzel boldogulni.
Itt a beszélgetés végén egy idézet jutott eszembe. A jövő és a múlt ugyanaz, egyiket sem változtathatjuk meg, de lehetőségünk van mindkettőt jobban megismerni. Tegyük ezt. Köszönjük a figyelmüket, önök a Halis podcastot hallották. Búcsúzik Varga Tünde.
És Benke Dániel.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.